Dicsőség és hála legyen az Úrnak, mi hisszük, hogy minden lehetséges, ha az Úr valóban jelen van. A mai délutánra némileg hatással lesz a legutóbbi izraeli látogatásunk. És mindazok, akik részt vettek benne, 50-en voltak szám szerint, minden bizonnyal nagyon gazdag áldásban részesültek. És be kell vallanom őszintén, hogy egy felejthetetlen benyomást tettek rám azok a napok, amelyeket együtt tölthettünk a Biblia földjén. És szeretném ezt az utazást és a városokat, vagy a sok helyszínt, amelyeket láttunk, lehetőségként felhasználni arra, hogy kifejezzem azt az isteni gondolatot, hogy egy adott helyszín csak akkor nyeri el a jelentőségét, ha Isten kinyilatkoztathatja ott magát. És azt szeretném, ha végezetül ez mindannyiunkra egyen-egyenként alkalmazható lenne, hogy az életünk, létezésünk csak akkor nyer értelmet és jelentőséget, ha Isten képes volt kinyilatkoztatni magát számunkra. És ha néha egy kicsit hangosabb leszek, ez nem azért van, hogy megbántsalak benneteket, hanem azért, mert belülről meghatódtam attól, ami nekem magamnak is nagyszerűvé válik. Néha-néha írnak nekem egy üzenetet, hogy legyek csendesebb. És szeretném megkérdezni, milyen a hangerősség a mai napon? Túl hangos, túl halk, minden rendben, jól van? És amikor túl hangos lesz, tartsátok csukva az egyik fületeket, de a másikat tartsátok nyitva, és a szíveteket is. Az ilyen dolgokat nem lehet mindig szabályozni, itt van egy kapcsoló a rendszerhez, de ide még nincs kapcsoló telepítve hozzá. A dolgok teljesen automatikusak. És ezért nem akarjuk hagyni, hogy bármi is megzavarjon bennünket. Lehet az ellenség is, aki hirtelen elvonja a figyelmünket, és azt mondja, lehetne csendesebb is. Valahogy az ellenség mindig talál valamit, amivel elvonja a figyelmünket, és megfosszon minket az áldástól. Vegyünk mindent úgy, ahogyan éppen jönnek. Ne rágódjunk semmin, és ne adjuk, és adjunk Istennek igazán hálát mindenért, különösen az ő drága és szent ígéjéért. Amint már jeleztem is, soha nem tettek még rám akkora benyomást a dolgok, mint ezúttal. És szeretnék kiemelni csak néhányat azok közül a helyek közül, amelyek különösen fontossá váltak számomra. Mégpedig azért, mert Isten valami rendkívüli dolgot tett ott. Branham testvér egyszer azt mondta, nem létezik egy szent hegy, és nem létezik egy szent város sem, és szent ember amúgy sem. Csak a szent Isten létezik, aki kinyilatkoztatja magát egy hegyen, kinyilatkoztatja magát egy emberben. Természeténél fogva, minden olyan, amilyen. Csak az isteni kinyilatkoztatás által nyer rendkívüli jelentőséget egy hely, egy település, egy város, egy ország, egy nép és az egyén is. Amikor a Kármel-hegyen voltunk, és láttuk a nagy emlékművet Illés prófétával, és a karddal kezében, Számomra nem lett volna semmi jelentősége, ha nem olvastam volna el az első királyok könyvének 18. fejezetében, hogy Isten milyen módon jelentette ki az ő győzelmét az ő szolgáján keresztül, és adott egy kihívást, mégpedig egész Izrael népének. Ha az Úr az Isten, akkor szolgáljátok őt. Ha a Bál az Isten, akkor szolgáljátok őt. De ne sántítsatok mindkét oldalon. Így és előterjesztette az ő felszólalását a néphez, és mi ismerjük és tudjuk a történetet. Elsőbséget adott a többieknek, és azt mondta, imádkozzatok ti először a ti istenetekhez. És ha nagyon világosan olvassuk a történetet, akkor szemügyre vesszük, hogy Izrael oltára össze volt törve, elterülten a földön feküdt, a többiek pedig felépítették az oltáraikat. De az estvéli áldozat idején felállította Isten prófétája az oltárt, és rátette az áldozatot, akkor árkot húzott körébe, megtöltötte vízzel az árkot, hogy biztosra menjen, hogy senki ne vádolhassa azzal, hogy ő maga tette a tüzet az áldozatra. Tudjátok, Istennél minden lehetséges. Nekünk nem kell őt segítenünk semmiben, de egy dolgot elmondhatott, hogy megtudjátok, hogy mindezt az Úr parancsára tettem, vagy az ő szavára, így és nem azért tette, mert ő akarta, hanem mert Isten megbízta őt ezzel. Attól a pillanattól kezdve a Kármel hegye kapott egy jelentőséget, mert Isten valami rendkívüli dolgot tett ott a helyszínen. Ma már csak emlékműve annak, ami egykor történt ott. Hadd menjünk tovább a Jerikó városába, és ez talán egyedülálló volt, amit ezúttal ott tapasztaltunk, hogy hirtelen, miközben megállunk a városban, és megjelennek a felhők, ami az idő szerint szintén szokatlan volt, és az első szivárvány tényleg az egyik végétől a másikig húzódott. És megálltunk a busszal, és miközben az egyik szivárványt bámultuk, a második pompás fény fennségben és ragyogásban az első fölé emelkedik. Számomra felismerhető volt, hogy a zsidó testvéreink is velünk voltak a buszon. Isten az Ó és az Új Szövetség Istene is. Ő szövetséget kötött Izraellel és az Új Szövetségi gyülekezettel. Ő kiáll az ő szava mellett. Jerikónak aligha lenne valami jelentősége, ha nem tudnánk, hogy az Úr azt a feladatot adta Józsuénak, hogy foglalja el az ígéret földjét, és éppen ez a város volt megerősítve falakkal. És hétszer járták körbe, és a hetedik napon megint hétszer, vagy hatszor, a hetedik napon hétszer, és már is leomlottak a Jerikó városának falai. Nem azért, mert Isten népe körbejárt, hanem azért, mert Isten ígéretet adott, és ők ezt az ígéretet a szívükben hordozták, egészen addig az óráig és napig, amikor beteljesedett. Isten gyermekei, Isten ígéretének a gyermekei. Ők nem csak egy napra hordozzák az ígéreteket magukban, hanem minden napon át egészen annak beteljesedéséig, amit Isten ígért az ő ígéjében. Ha térjünk rá a Mória hegyére. Az Ószövetségben azt olvassuk, hogy Isten, az Úr megparancsolta Ábrahámnak, vedd a te fiadat, Izsákot, akit szeretsz, és áldozd fel azon a hegyen, amelyet megmutatok én neked. És három nap múlva meglátta ezt a hegyet, és tudta, hogy ez az a hely. És már is valami rendkívüli dolog történt. Az Úr közbelépett, és így szólt, Ábrahám, Ábrahám, ne tedd ezt. Az irántam való engedelmességed nyilvánvalóvá vált. Aztán körülnézett, és meglátta a sűrűbe eltévedt kost. Isten valami nagyon különlegeset tett mindezeken a helyeken. Hadd menjünk el a Gecsemáné kertjébe, mindezekre a helyekre, amelyeket ma ezrek meglátogatnak, és menjünk itt egyenesen a Golgota hegyéhez. Mi mondani valója lenne, vagy mit jelentene számunkra ez a domb, ahol nincs semmi különös látnivaló? Nem a hegy a mérvadó, nem a helyszín, nem a hely, hanem az, amit Isten tett érettünk. Nem azért megyünk oda, hogy megcsodáljunk egy helyszínt. Azért megyünk, hogy megértsük annak értelmét és jelentőségét, amit Isten ott véghez vitt. Máskülönben a hely ugyanolyan egy hely lenne, mint bármelyik másik is. Természetesen már csak kívülről nézve is úgy néz ki, mint egy koponya, és ezért is hívják koponyatelephelynek. De ha nem tudnánk, hogy a mi Urunk ott áldozatul adta az ő vérét és az ő életét, akkor mi hasznunk lenne ebből a helyből? Egyáltalán semmi. És ma ezrek és ezrek mennek el mellette, és nincs mit mondania nekik. Hadd érkezzünk a sírhoz, vagy a sírhelyhez. Mi haszna lenne nekem és neked, ha tudnánk, hogy az arimateai Józsefnek volt egy sírboltja, ahová Jézust elhelyezték. Maga a te bemeneteledet és az enyém is hiába való lenne, ha nem támadtunk volna fel Krisztussal együtt egy új életre, és nem követhetnénk őt kegyelemből. Még sok ilyen helyszínt felsorolhatnánk. Emlékművek lehetnek itt-ott, most elérkezünk hozzád és én hozzám. Most az élő Isten gyülekezetéhez, az elsőszülöttek gyülekezetéhez érkezünk. Azokhoz, akiknek megvan az elsőszülöttségi joguk, és így felelősséget hordoznak, vagy viselnek, és vállaltak Isten előtt. Látjuk a gyülekezetet a kezdet kezdetén. Az Isten által elrendelt rendben a Szent Szellem vezetése alatt. De még az új szövetségi gyülekezet is emlékművé válhat annak emlékezetére, ami egyszer megtörtént, anélkül, hogy egy élő, jelenlegi tanúságtétellel rendelkezne arról, hogy Isten mit cselekszik most. És tudjátok, amikor ezúttal a Siratófalnál voltunk, és Goldner testvér magyarázott néhány dolgot, az nagyon a szívemen talált. Az egyik dolog az volt, amit a többek között mondott, itt egyetlen zsidó sem fejezi be az ő imáját a Siratófalnál, anélkül, hogy ne imádkozna azért, hogy a templom újra fel legyen építve, és hogy Isten leereszkedjen az ő dicsőségével, és hogy a Mesiás be tudjon vonulni. És amikor ez az ember ezeket a szavakat mondta nekem ott a Siratófalnál, a szívemig hatolt. Egy igazi zsidó, aki visszatért Jeruzsálembe, Izraelbe, nem csak azért megy a siratófalhoz, hogy kiöntse ott a szívét, és Isten elé vigye a saját szükségleteit, Isten elé tárja a saját szükségleteit. Egyetlen fő célja van, mégpedig az, hogy Isten elérje az ő célját, és hogy a megígért dolgok beteljesedhessenek. És arra következtetése jutottam, amennyiben mi, az élő Isten gyülekezete gyanánt, Isten elé terjesztjük szükségleteinket, gondjainkat, közbenjárásainkat, imakéréseinket, amelyek lehetnek személyes jellegűek, akkor nem szabad elmulasztanunk, hogy újra és újra az Úr elé terjesszük, és azt mondjuk, ó Istenem, építsd fel te újra a te gyülekezetedet, légy irgalmas a te népedhez. Nem elegendő, hogy csak össze legyünk gyűjtve, hanem építsd fel újra az Isten templomát. És azt tudjuk, hogy az új szövetség szerint a gyülekezet az élő Isten temploma. Nem csak azért jövünk össze, hogy ismertessük a szükségleteinket, azért jövünk össze, hogy Isten egy új templomot összeilleszthessen élő építőelemekből. Isten lakóhelyének létre kell jönnie, hogy az ő dicsősége le tudjon szállni. Ezúttal nagyon sok olyan lecke tárult elém, amelyeket a többi alkalmakkor talán kihagytam és nem láttam. És egy, ami különösen szembeötlött, ezt egy kis rajzban ábrázoltam itt, tulajdonképpen minden keresztény közösség és gyülekezet számára egy közvetlen kép, ami időnkre nézve. A siratófalnál elvezettek bennünket a mellékhelyiségekbe, ahol a zsidók a Talmudot olvassák, elmélyednek benne, és a további könyvekben, amelyekből ott áll rendelkezésükre. És amikor megkértem, hogy belenézhessek egy Talmudba, a következő történt, és ezt most már képletesen ábrázoltam, ezen a papírlapon, ezen a DIN A4-es lapon. Onnan nem lehet látni. A Talmudnak ezen az oldalán csak nagyon kevés volt írva a Tórából. A Tóra a Mózes 5 könyve. Ez a Tóra. És ezen az oldalán a Talmudnak csak egy nagyon kis rész volt a lap kellős közepén a Tórából. Attól jobbra, és az egyik rabi értelmezései, balról attól a másik rabi értelmezései, felülről értelmezések és alul rajta értelmezések. Csak ez az aprócska rész a lapon volt alapvetően Isten ígéje. Nevezetesen az, amit Isten, az Úr a Mózes 5 könyvében mondott Izrael népének. És amikor Goldner testvér elmagyarázta nekünk ezeket a dolgokat, és vannak itt közöttünk néhány testvérek, nekem nagyon is a szívemet érintette. Vajon nem egy olyan korszakban élünk-e, amikor Isten ígéjéből csak egy parányi rész van véve, és jobbra és balra attól fentről és lent a különböző tudósok értelmezései? És amikor feltettem a kérdést, vajon mire valóak ezek az értelmezések? Hiszen mi, ami a Tórában van, elegendő lenne. Nos igen, ezek különösen tudósok voltak, és így tovább volt a kifogás. Láthatjuk tehát, hogy az eltérések nem csak tegnap vagy tegnap előtt kezdődtek el. Már Jézus idejében is azt mondta a mi Urunk, Hatályon kívül helyezitek Isten szavát, mert emberi törvényeket helyeztek annak helyére. Jobbra és balra az értelmezések, és csak egy nagyon kis szövegszakasz a Tórából. Nekem személy szerint ez egy egész prédikáció volt. Nem tudom megmagyarázni nektek. Azt mondtam, én Istenem, légy segítségemre. Nem akarom azt, ami jobbra vagy balra, alul vagy felül van írva, csak azt, amit a te szádból jött elő. Mert az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden ígével, amely Isten szájából származott. És aztán az egésznek a csúcspontja az volt, miután megnéztük ezeket a könyveket, amelyeknek egyébként nagyon értékes borítója van, amit bárhol meg lehet nézni, aztán jött az egésznek a csúcsa. És akkor Goldner testvérünk fogott egy nagyon szépen bekötött könyvet, és azt mondta, ez az értelmezések értelmezéseinek a könyve. És akkor persze teljesen tisztában voltam mindennel. Nem csak a Tóra körül jobbra és balra az értelmezések, hanem aztán egy egész könyv írva az értelmezésekről. Ha a saját mellünket verjük, és valóban elcsendesedünk Isten színe előtt, akkor azt kell mondanunk, hogy ez megismétlődött a kereszténységben is. Annyi értelmezések születtek, nem csak jobbra és balra, alul és felül, hanem egész kötetekben foglalt könyvek telve vannak a Szentírás értelmezéseivel. És különösen a Biblia utolsó könyvére, Jézus Krisztus kinyilatkoztatására, a Jelenések könyvére gondolok. Hány értelmezések lettek már megadva erről? Hány könyvet írtak róla? És az egyik átvette a másiktól valahogy a tartalmát, és hozzáadta a saját értelmezéseit a másik értelmezéshez, míg végül nem sok maradt abból, amit Isten mondott volt. De aztán tudjuk, hogy Istennek tetszett, különösen a mi időnkben, hogy egy olyan embert vett magának, akinek egyáltalán nem volt szüksége magyarázatra, egy olyan embert, aki igazolva lett, mint Isten prófétája, születésétől fogva, akihez az Úr szava isteni sugallat által érkezett. Nem értelmezések, hanem kinyilatkoztatások arról, amiről Dániel próféta a 12. fejezetben beszél. Tartsd zár alatt, és pecsételd le a szavakat a végső időkig. Akkor sokan át fogják kutatni őket, és a tudás gyarapodni fog. Időnként megengedhetjük magunkban a kérdés felmerülését, miben vagyunk előnyben másoknál. És én vagyok a legutolsó ember, aki összehasonlítást merészelne tenni. De egy dolgot elmondhatok, pontosan úgy, ahogy mindazok, akik Keresztelő János prédikációját hallgatták, fellettek készítve Krisztus első eljövetelére, úgy végső soron mindazok, akik hallgatják azt az üzenetet, amelyet Isten az ő tanácshatározata szerint adott Branham testvéren keresztül, azok fel lesznek készítve Jézus Krisztus visszajövetelére. Én nem tehetek másként. Így ígérte meg Isten, és így teljesítette be a szemünk láttára. Lehet azt az álláspontot is képviselni, hogy mindenki tudja, és nincs szükség különleges megbízatásra, vagy akár egy prófétára sem, aki kinyilatkoztatja nekünk Isten igéjét. Szeretett testvéreim és testvérnők, tisztelt barátok, avagy nem volt-e már több évtizede a Biblia az otthonunkban, nem olvastuk-e mindannyian nap mint nap belőle, és 1949-ben, amikor életemet Istennek szenteltem, egy dolgot feladatul tűztem ki magamnak, hogy minden nap olvasni fogom a Bibliát, és minden nap imádkozni fogok Isten előtt. Ennek eredményeként az ember nem csak egyszer, hanem többször is elolvasta a Bibliát, és mégis maradtak olyan dolgok, amelyek az üdvösség történet prófétai részéhez tartoznak, és amelyek nem voltak mindannyiunk számára hozzáférhetőek. És akkor beteljesedett Isten szava, és elküldte a legegyszerűbb embert, aki csak létezhetett a Földön. Én még nem hallottam senki olyan amerikait, aki ilyen rosszul beszélt volna angolul. Senkit, aki ennyire, de ennyire nem volt ura a nyelvtannak, a grammatikának, és mégis tetszett Istennek, hogy azt vette, ami a világ előtt semmi, hogy visszahagyja a bölcseket és a tanultakat, akik értelmezni és írni ugyan jól tudtak, és fogott egy egyszerű embert, hogy rajta keresztül beszéljen. És meggyőződésünk az, hogy ha hiszünk ennek az isteni kinyilatkoztatásnak, és bár ne lenne közöttünk senki, aki felülemelkedik rajta, és azt mondja, nos, talán itt sem volt éppen egészen igazza. Tudjátok, néha-néha az ember be van vezetve egy próbatételbe. Figyeljünk arra, hogy mit akar az ellenség ebben a próbatételben, és figyeljünk arra, hogy mit akar Isten ezzel a megpróbáltatással elérni. Amikor most Izraelben voltunk, Goldner testvér azt mondta nekünk, meg fogjátok állapítani, hogy minden katona, akit láttok, teljes felszerelésben van úton. Azt mondja, nincs katona ebben az országban, akinek nincs nála a teljes felszerelése. És ez megint egy prédikáció volt számomra. Nekünk, Isten gyermekeiként fel kellene vennünk Isten teljes fegyverzetét, Izrael népét, az ellenséges erők fenyegetik. Bármelyik pillanatban szükség lehet a bevetésre, és az embernek teljes fegyverzetben kell lennie erre a pillanatra. Egy egész prédikáció számomra, talán egy egyszerű mondat Goldner testvérnek, de egy egész prédikáció az én számomra. Minden hívőnek, neked és nekem, kedves testvér, kedves testvérnő, kedves barátok, mi felfegyverkezve kellene, hogy legyünk, hogy álljunk a támadásra kész, és ettől senki sincs megvédve, és senki sincs biztonságba. Ma reggel még olvastam a Jób könyvében valószínűleg az első fejezetet. Neki csak egy dolog járt a fejében, hogy gondoskodjon magáról és az egész családjáról, és az állott írva, hogy a gyermekek összegyűltek a születésnapokon, és ünnepeltek. És hogy Jób, mint apa, annyira érintett volt a szívében, hogy utána, minden ünnep után égő áldozatot mutatott be minden egyes gyermekéért, mert aggódott, hogy Isten áldása nehogy eltávozzon róluk. És akkor eljön mégis az a nap, amikor újra együtt vannak, és a ház mindannyiukra ráomlik, és egy csapásra mindannyian halottak voltak. És Jób talán megkérdezhette magától, minden alkalommal élgő áldozatot mutattam be, és most mindannyian ellettek temetve. De egy dolgot tudunk. Ő mondhatta azt, az Úr adta, az Úr vette el, magasztalva legyen az Úr neve. Belsőleg elcsendesedett, bár külsőleg minden elpusztult, minden romokban hevert, minden összetörve hevert a földön szana szét, és ő mindent megtett a maga részéről, amit egy apa megtehet a gyermekeiért, vagy a családjáért. Aztán mégis a csapás. Belsőleg fel volt fegyverkezve ugyan, nem perlekedett Istennel, és nem mondta, Uram, én ezt nem értem. De hiszen én szolgáltalak téged, most ezt és ezt is megengedted, a dolgok megtörténtek én velem, mit fognak most mondani az emberek körülöttem, mit fognak rólam gondolkodni, hogyan fognak beszélni rólam, mindezek a dolgok megtörténtek velem. Jó, ezt nem érdekelte. Ő nagyon jól tudta, hogy a csapás nem Istentől származott, ez mindig az ellenségtől jött. És ezt meg kell értenünk nekünk is. A támadások, az ütések, a rágalmazások nem Istentől származnak, az ellenségtől jönnek, még ha néha hívőkön keresztül is jönnek. Tudjátok, hogy az ördög nem tud sok kárt tenni a hitetleneken keresztül? A legtöbb vagy a legnagyobb kárt a hívőkön keresztül teheti, mert a hívők ugye a hívők között vannak, és éppen ott, ahol áldás kellene, hogy legyenek, nagy kárt okoznak. Nevezetesen az, ami a gyülekezeten kívül történik, az nem válik a kárunkra. De az, ami a gyülekezeten belül történik, az nagyon gyorsan a kárunkra válhat. Egy dolgot, amit ma ezen a helyen el kell még mondanom, és el is fogok mondani. Ez a következő. Amikor Branham testvér a gyülekezeti rend című prédikációjában kimondta azt a mondatot, hogy semmilyen proféciát vagy nyelvmagyarázatot nem szabad elfogadni, ha csak két vagy három a megkülönböztetés ajándékával rendelkező tanú nem kapott bizonyosságot Isten színe előtt arról, hogy a dolog valóban Istentől való. Tudjátok, annyi kárt lehet okozni még a kinyilatkoztatásokkal is, amit azután nem lehet többé helyrehozni. És ha valakinek van egy kinyilatkoztatása Istentől, akkor én tényleg arra kérném ma, ezen a napon azt a szemét, ahogyan Branham testvér utasította eljárni vele. Leírni az egészet, előre vinni a szószékre, és letenni oda, nem megosztani egyetlen személlyel sem. És akkor legyen, hogy néhány testvér, akiknek megvan a megkülönböztetés ajándéka, ezek imádkozzanak fölötte, hogy Isten adjon nekik tisztán látást, hogy a dolog valóban Istentől van-e. És ha ez Istentől származik, akkor ezt Isten egész népével közölni kell. Ha pedig nem Istentől származik, akkor mi magunk lemondunk róla. Tudjátok? Mi mindannyian mégiscsak emberek vagyunk, és még álomlátomásokban is olyan tisztán hallhatunk és láthatunk dolgokat, és lehet, hogy annyira reálisak, annyira valóságosak lehetnek, hogy teljesen megvagytok győződve arról, hogy a dolog Istentől származik. És egy napon, amikor egy drága testvér, nő, eljött Branham testvérhez, és átadta neki az egyik ilyen álomlátomását, azt mondta neki Branham testvér, testvérnő, ez angolul mighty fine, szóval ez tényleg dicsőséges, és jól hangzik. És a külvilág számára az is volt. És akkor jön az egyszerű mondat, de ezt az ördög adta neked. Erre én nem számítottam volna, és senki sem számított volna arra, hogy egy ilyen mondat következik mögötte. Néha úgy meg vagyunk győződve önmagunkról, és arról, amit megtapasztaltunk, vagy átéltünk, de készen kell állnunk arra, hogy minden próbára legyen téve. Hogy végül is, ami saját értelmezéseink és cselekedeteink megtorpanjanak. Elcsendesedjünk, hogy Isten kinyilatkoztathassa magát az ő népe között, ahogyan azt elhatározta. Nos, az utolsó időkben élünk, hiszen minden ajándék, hiszünk minden ajándékban, minden kinyilatkoztatásba, de hisszük, hogy minden Istentől érkező kinyilatkoztatás az egyén épülésére, és így az egész gyülekezet felépülésére szolgál. Azt nem hisszük, hogy Isten viszályt vagy bármi mást akarna, sokkal inkább Isten abban érdekelt, hogy egy szívvel és egy lélekkel legyünk. És, ahogy írva van, hogy mindannyian Istentől legyünk tanítva. És amikor eljutunk arra a szintre, hogy teljesen megbízunk a mi Istenünkben, és nem azt mondjuk, igen, mert ez én vagyok, tehát igaz kell legyen. Én elárulhatom nektek, hogy nem mi lennénk az elsők, akik tévedtünk az ilyen dolgokban már. A legbiztosabb és legörökké valóbb dolog Isten ígéje, mert az ég és a föld elmúlik, de Isten ígéje örökké megmarad. És ezzel kapcsolatosan azt kell mondanom, amikor megvan írva, a ti fiaitok és leányaitok profétálni fognak, a ti ifjaitok látomásokat látnak, a ti véneitek álmokban kapnak kinyilatkoztatásokat. Egy új szövetségi álom nem egy rejtett dolog, hanem mint például József esetében, amikor azon gondolkodott, hogy titokban elhagyja Máriát, az Úr angyala álmában szólt hozzá, nagyon világosan és nagyon is egyértelműen, anélkül, hogy bárkinek értelmezést kellett volna adnia neki. Mennyi szorongást okoztak már most is a jobbra és balra, fent és lent adott értelmezések. Hadd térjünk vissza Isten szavához. És ha elolvassuk az 1. Korintus 12-t, akkor szó szerint az áll írva ott, a szellem kinyilatkoztatása pedig mindenkinek a közös haszonra adatik. Vagyis a Jézus Krisztus testének a felépítésére. Minden, ami Istentől származik, az összekapcsol, egyesít, összeköt, gyógyít, segít és felépít. Jól érezzük magunkat egy olyan ember jelenlétében, aki Isten jelenlétében volt, és akinek része lett valamiben Isten jelenlétében. Ebben nincs önzőség, nincs ego, nincs önértelmezés. Itt megvan az Isten szeretete, amely mindenek fölött áll, és amely mintegy diadalmasan feltárja Isten győzelmét. Amikor azokra a helyekre gondolunk, amelyek emlékként jelenhetnek meg, amint már mondtam, egyedül ott, ahol Isten valóban kinyilatkoztathatja magát, ott nem csupán egy emlékmű jön létre, hanem egy élő tanúságtétel. Ha látok egy íjés emlékművet a Kármel hegyen, az ma már nem használ nekem semmit. De amikor eljön az óra, amikor Mózes és Íjés profétálva fognak járni a Jeruzsálem utcáin, akkor nem emlékműként fognak ott állni és járni, hogy megcsodálja valaki őket, hanem az élő Istenről való bizonyságtétellel és a profétai íge kinyilatkoztatásának élő tanúiként. Az élő Isten gyülekezete nem egy halott emlékmű, hanem egy élő tanúságtétel arról, amit Isten mind a mai napig tesz ezen a földön. Amint tudjátok, én többször is jártam már Rómában a repülőjegyeimmel, anélkül, hogy egy frankomba került volna. És ott fel van állítva Péter teljes életnagyságban, és mindazok az emberek, akik odaérkeznek, és római hitűek, megcsókolják a lábát, és ha így tekintetbe vesszük, hogy milyen volt Péter Isten szemében, és hogy milyen szerepet játszik Péter az emberek szemében, akkor azt kell mondanunk, hogy egy olyan ember, aki élő tanúságtétel lett, aki elmondhatta, aranyunk és ezüstünk nincs, de amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Péter és János nem volt egy halott emlékmű. Emlékműve annak, amit Isten egykor tett. Ők az élő isteni jelenlétének két lábon járó tanúságtételei voltak. Emlékmű vagy-e te is, amely talán valami olyasminek állítja az emlékét, amit Isten sok évvel ezelőtt egyszer tett valahol, vagy egy élő tanúságtétel vagy-e ezen a földön, aki ezen a földön jár, tanúságot téve az élő Isten jelenlétéről és arról, amit Isten tett ebben az időben. Ebben rejlik a nagy különbség. Azok az emberek, akik a múltban élnek, visszamutatnak a múltra. A jelenben élő embereket az érdekli, hogy mi történik a jelenben. És mi nem csak a külsőleg zajló dolgokat figyeljük meg magunknak. Ezt is megkaptam Izraelben. Miközben mindenki más felment a Maszada erődbe, én elmentem egy izraeli katonai bázisra, mert nem akartam megmászni ugye azt a hegyet. És megengedték nekem egy salommal, és örömmel megtekintsem mindazt, ami ott úgy fel volt állítva. És láttam ott azt az egy embert, aki a távcsőnél ült, és mindig az ellenséges területet vette tekintetbe. Őrszemként ült ott, hogy minden pillanatban résen legyen. Felelő volt a mozdulatokért. Ha a túloldalon bármilyen csapatmozgást észlelt volna, azt jelentenie kellett volna. Én pedig udvariasan megkérdeztem tőle, hogy átnézhetek én is rajta, mert nekem is ellenséges erőkkel van dolgom. És azt mondja, tessék, én pedig leültem és figyeltem. Elképesztő és bámulatos, milyen messzire el lehet látni, és milyen tisztán látszanak ott a dolgok. Ők őrségben vannak. Valakinek mindig ott kell lennie, és figyelnie kell. Meg kell figyelnie, ott vannak a rádiók, és itt a szeme előtt a távcső. Ott ül, vagy áll, és van egy feladata, amit el kell végeznie. Ha Ézsás próféta szavát vesszük, őrszem, Hány óra van az éjszakában? Nem vesszük észre, hogy mindezek a dolgok előre haladnak, és hogy az Úr eljövetele mind közelebb érkezik, és hogy le kell tennünk mindazt, ami a húsvér természethez, a régi Ádám természetéhez tartozik, és meg kell újulnunk a szívünk mélyén. Nem a mi elhatározásaink által, hanem a mi Istenünk kegyelme által, aki elküldi az ő ígéjét, hogy meggyógyítson minket, és az ő vérének és szellemének ereje által véghez viszi bennünk a megújulást. Sok mindent lehetne még mondani, de egy dolgot írjon Isten a szívünkbe a ma délutáni leckéből. A Bibliában leírt mindenféle helyeket meg lehet látogatni, az apostolok cselekedeteinek könyvében el lehet olvasni, hogy mit tett Isten a gyülekezetben, de addig nem leszünk elégedettek, amíg meg nem kapjuk a teljes helyreállítást, a teljes visszaszolgáltatást, amíg nem leszünk az élő Isten gyülekezetévé, amely nem tekinthető emlékműnek, hanem egy élő tanúságtétel lehet Istenről itt ezen a földön. Tudjátok, még azok a dolgok is, amelyeket Isten Branham testvér által véghez vitt, amelyek olyan hatalmasak és egyedülállóak voltak. De ezekből is lehet egy emlékművet csinálni, megállni és gyönyörködni benne. És akkor kinek segítene? Bár lenne, hogy Isten téged, bár lenne, hogy engem, egy igazán élő bizonyságtétellé változtasson, bár lennének a mi szavaink olyanok, mint Isten szavai. És mostanában sokat kellett gondolkodnom éppen ezen az ígén, amikor Pál apostol a gyülekezetnek írja, legyenek a ti szavaitok olyanok, mint az Isten beszédei, mint az Isten kijelentései. Tudjátok, Isten szava egy próféta szájából hangzóan profécia volt. Isten beszéde egy olyan ember száján keresztül, aki Isten rendelkezésére állt. És nem azt mondta el Mózes, amikor ketten maradtak a táborban, akikre eljött az Isten szelleme, bárcsak az egész nép profétává válna. És amikor mi, Isten gyermekei gyanánt, megkaptuk a kinyilatkoztatott íge prófétai üzenetét, akkor felteszem magamnak a kérdést, és felteszem nektek is. Vajon az én szavaim Isten szavai lehetnek-e, vagy kinek a szavai azok? Isten nyelvén beszélünk-e, vagy minden tekintetbe Isten oldalára állítottuk-e magunkat? Megértettük-e, hogy mivel tartozunk Istennek, és mivel tartozunk egymásnak ebben az órában? És ha ezt megértettük, akkor a profécia ugyanazon szelleme, amely Branham testvéren megnyugodott, amely az összes profétán megnyugodott, akkor rajtunk is meg fog nyugodni, és akkor egyesítve leszünk egy fő Jézus Krisztus alatt, és tagokként összekapcsolódunk. És ha a zsidók ott a siratófalnál azért imádkoznak, hogy a templom újjáépüljön, és hogy Isten alászálljon az ő dicsőségével, mennyivel inkább kellene nekünk, az élő Isten gyülekezetének ezt valóban kérnünk. Ezután epekednünk, ó Istenem, építsd fel magad a te gyülekezetedet. Nem csak rólad és rólam van szó, mindannyian bele vagyunk foglalva. És amikor ezt megértettük, hogy mi összetartozunk, mint egy elsőszülött sereg, és mondom nektek, minden egyes gyülekezeti korszakban azok voltak a zsenge gyümölcsök, akik szívből elhitték és befogadták az Isten által kinyilatkoztatott ígét az ő idejükre. És ezért merem állítani, hogy kegyelmet találtunk Isten színe előtt. Nem okosan kitalált meséket követtünk, hanem az isteni prófétai íge kinyilatkoztatását követtük erre az időre, amelyben élünk. És lehetnek értelmezések jobbra és balra, fent és lent. Az összes értelmezés nem tartozik rám, semmi közöm hozzá, csak az fog bekövetkezni, amit az Úr szája mondott örökkévalóan. Hamarabb leszakad az ég, mint hogy az Úr szava cserbe hagyjon engem. Az élő Isten gyülekezete nem egy emlékmű, hanem Jézus Krisztus testének élő szervezete, amelyet a mi Urunk felöltöztetett az ő feltámadásának erejével, és várjuk Istenünk átalakulását, és várjuk a mi testünk átalakulását Istentől kifolyólag, ahogyan ő már elkezdte. Úgy fogja befejezni is kegyelemből. Hadd zárjam azzal, hogy ismét megérintem az elején olvasott íge szakasz gondolatait. Zsoltárok 105:1-3. Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét. Tegyétek közismerti az ő tettét a nemzetek között. Énekeljetek neki, játszatok neki. Beszéljetek minden csodáiról. Dicsekedjetek az ő szent nevével. Észrevettétek-e a megszólítás formáját mindig őre való hivatkozással az Úrra? Nem dicsekedjetek Mózessel vagy Áronnal, akik által Isten nagy dolgokat tett. Énekelj neki, játszadozzatok neki, beszéljetek minden csodájáról a népek között. Dicsekedjetek az ő szent nevével. És ez így megy tovább, és tovább. Tovább, és tovább. Érdeklődjetek az Úrról, és az ő erejéről, vagy az ő hatalmáról. Keressétek mindig az ő tekintetét. Emlékezzetek meg az ő csodáiról, amelyeket tett, az ő jeleiről, és az ő szájának ítéleteiről. Igen, mindig az őre való hivatkozás, Istenre, az Úrra. Tudjátok, amikor arról beszélünk, hogy mit tett Isten, az összeköt, az felépít, az annyira jót tesz. És erre mindannyiunknak szüksége van. Dicsérjétek az ő nevét, dicsérjétek a megváltást, amelyet ő vitt véghez. Hirdessétek azt, amit ő tett. Hadd fejezzem be azzal a kijelentéssel, hogy életünk csak akkor lehet egy élő bizonyságtétel, ha az élő Isten kinyilatkoztathatja magát bennünk és rajtunk keresztül. Krisztus mi bennünk, a dicsőség reménysége. És ha ő kinyilatkoztatta magát nekünk az igazságban, akkor nem vagyunk egy emlékmű, akkor mi vagyunk a tanúságtétel, anélkül, hogy sok beszédűek kellene legyünk. Az emberek látni fogják. Barátaim, bárkik is legyünk ma, akik még nem lettek megmentve, engedjétek be Jézust, mint megváltót, szabadítót az életetekbe. Te, akinek gyógyulásra van szükséged, engedd be Jézus gyógyítóként az életedbe. Te, akinek szabadulásra van szükséged, engedd be Jézust az életedbe, mint szabadítót. És ha ma elfogadod őt, ő mindenben minden. Ő a szabadító, ő a gyógyító. Ő benne van a megváltás művének a kezdete, és ő benne van a vége. Ő, aki elkezdte, be is fogja fejezni. Abban a pillanatban, amikor Jézus belép az életünkbe, abban kap az életünk elsősorban értelmet és jelentőséget. Soha, de soha ne hagyjátok, hogy meglegyetek fosztva attól, amit Istentől kaptatok. Egy énekíró így énekel, üdvteli tudatosság, Jézus az enyém. És ezt a hit által teljes meggyőződéssel elmondhatjuk, nem csak azért, mert ajkunkkal valljuk, hanem azért, mert Istenünk kegyelme által megtapasztalhattuk és átélhettük. Isten szólt hozzánk ebben a nemzedékben, az ő kinyilatkoztatott igén keresztül. Üdvös állapotban vannak mindazok, akik hallgatnak erre az ígére, akik képesek alávetni magukat Isten kinyilatkoztatásának, akik képesek alávetni magukat, igen, akik hagyják, hogy oda legyenek helyezve, ahova Isten akarja őket állítani. Akkor minden jól fog menni az életedben és az enyémben is. És, mint ahogy Jób esetében is, a vég dicsőségesebb lesz, mint a kezdet. Mert én és ti, mi tudjuk és mondhatjuk, én tudom, hogy az én megváltóm él. Emberi nyelven szólva, feltehetném magamnak a kérdést, mit látott én bennem, Isten? Mit látott te benned? Mit tudtunk mi hozzátenni, vagy hozni? Egyáltalán semmit. És mégis elfogadott minket, és megajándékozott mindennel kegyelemből. Soha nem fogom elfelejteni azt az órát, amikor hallottam Branham testvért még akkor Karlsruhe-ban, és jobbra is balra, hátul és elől mindenütt prédikátorok vették körül, és Guggenbühl doktor és néhány előkelő személy belépett a Karlsruhe Durlach lévő Dreilinden szálloda haljába, és én ott álltam, mint egy fiatal ember, mint egy fiatalkorú, aki csak néhány mondatot tudott angolul, de a szívemben ott volt a vágy, hogy legalább üdvözölhetném Istennek ezt az emberét, vagy kezet foghatnék vele. És tudjátok, mindenki elment mellettem, csak egy állt meg, és ez Branham testvér volt. Ő jött be utolsóként. Megfordult, és azt mondta nekem, te az evangélium hirdetője vagy. És elmondhatom nektek, hogy a könnyeim elkezdtek folyni. Ahogy hallgattam ezt az egyszerű embert, akit azon az vasárnap délután csak egy Isten tisztelet hallgathattam meg, és azon a hétfőn reggelen szavakat hallok a szájából, és köszöntöm őt. Én nem kívántam, és nem is adtam magamnak Istentől a megbízást. Ez Istennek a gondviselése volt, és hálás vagyok az Úrnak érte. És amíg van bennem lélegzet, eleget szeretnék tenni ennek a megbízatásnak, és szeretném szétosztani azt az eledelt, amellyel Isten kegyelemből megajándékozott minket. És mindannyian, akik ezt az ételt fogyasztjátok, legyetek hálásak Istennek érte. Ez nem magától értetődő. Ezrek és ezrek elmennek mellette anélkül, hogy figyelembe vegyék. Az ő számukra ez nem jelent semmit. de az elsőszülöttek számára, Isten igazi fiai és leányai számára, az ő számukra a kinyilatkoztatott ígének ugyanhogy van jelentőséget. Sokak számára a Branham testvér neve utálatossággá vált, de egy kis nyáj számára azzal társul ez a név, amit Isten tett a mi nemzedékünkben. Továbbá az is hozzáadódik, hogy a próféták sírjait feldíszítik, és Jézus még élő tanúit lehetetlenné teszik. De ezt is elviseljük. Talán eljön a nap, amikor az én síromat is feldíszítik. De életük folyamán Isten minden emberének a legmélyebb megvetésen kellett keresztül mennie. Az Úr pedig így szólt, jaj nektek, ha az emberek jót mondanak rólatok, akkor valóban baj van veletek. És ezért szívből hálásak vagyunk az Úrnak, aki annyira leereszkedett, aki olyan bensőségesen szeretett minket. Igen, aki beszélt velünk. Az ő csodáival akarunk dicsekedni, és azzal, amit értünk tett, megbecsüljük és ragaszkodunk hozzá. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Talán énekelünk együtt, amint vagyok. Úgy, amint vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimtől, ó Isten báránya, ím jövök, ím jövök. És még egyszer, amint vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből, vagy bűneimtől, ó Isten báránya, ím jövök, ím jövök. Hadd hajtsuk le a fejünket. Mennyi Atyám, teljes szívemből köszönöm neked, ó Istenem, hogy mi, a te néped gyanánt, összegyűlhetünk ezen a helyen, a te drága és szent nevedben. Hálás vagyok neked, Uram, hogy az elmúlt napokban ott lehettem, ahol te jártál, ahol a próféták hirdették a te szavaidat. De még inkább köszönöm neked azért, hogy a szívembe költöztél és lakozást vettél. Még inkább köszönöm neked a bűneim és vétkeim megbocsátását. Még inkább köszönöm neked, hogy elmentél, hogy elkészítsd a helyet, és el fogsz jönni újra. Imádjuk a te szent nevedet. Uram, imádkozok mindazokért, akik felemelték a kezüket. Ó, Uram, te tudod, mit kérnek. Te tudod, Uram, mire van szükségük. Legyen a szellemi vagy fizikai jellegű. Ó Istenem, te ismered a kívánságaikat, hűséges Urunk, te élsz, és mi örömmel akarunk beszámolni a te csodáidról, a te szabadításodról, amelyet létrehozol, a gyógyításról, amelyet véghez viszel, a felszabadulásról, amelyel megajándékozol, nem csak a rég múltból, hanem arról is, amit ma végzel. Mert te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. járj végig ma a soraink között, éppen most, ezekben a pillanatokban, ó Uram, és érints meg minden egyes szívet, egész különleges módon, Uram. A Te véred erejével töröltessék el minden bűn és vétek. Ó Uram, hálát adok Neked, dicsőítem a Te dicsőséges, magasztos nevedet, és imádlak Téged, halleluja! Megváltóm, egyesítsd a Te népedet, Te benned, Uram! A Te szent szellemed vezetése alatt. Végy el tőlem minden olyan dolgot, ami az én sajátom, minden saját gondolkozásomat, minden saját akaratomat, Uram, komolyan gondolom, mert eljött az óra, amikor azt akarod, hogy azt mondjuk, az én gondolataim magasabbak a ti gondolataitoknál, és az én útaim magasabbak a ti útaitoknál. Üdvözítőm, tegyél félre engem az én útamból, tegyél félre mindannyiunkat a mi útjainkból, és állíts minket a te útadra, az élő útra, amely a célhoz vezet. Távolíts el minden akadályt, és dicsőíts meg a te nevedet. Ruházd fel a te gyülekezetet a magasból jövő erővel, halleluja, a te csodálatos és szent nevednek. Most is közel voltál hozzánk, megáldottál minket, és meghallgattad imádságainkat. Mentsd meg az elveszetteket, gyógyítsd meg a betegeket, tégy csodákat a te szent neved dicsőségére és dicsőítésére. Halleluja. Amen.